sziasztok! Köszöntünk mindenkit ezen a, hát számunkra nagyon különleges napon, ugyanis először jelentkezünk innen a Meditáció Lounge Club fedélzetéről. Én Németi Kitti vagyok, szerkesztő riporter, és virtuálisan itt van velem már Nagy Melinda. Szia, Meli!
Szia, Kitti, sziasztok!
Meli, aki még nem ismerné, bemutatnám, hogy joga oktató, kínai asztrológia oktató és meditáció oktató. És itt van még velünk Meli párja, Zoli. Szia, Zoli!
Sziasztok, kedves hallgatók! Szia, Kitti!
Zoli a szerkesztőnk, ő felel leginkább most a technikai részét, de mind a hármunknak más felületet képvisel a véleménye, ezért úgy gondoltuk, hogy hárman leszünk állandó beszélgető partnerek így veletek. A legfőbb témánk India. Több mint 10-szer voltatok már Indiában, a meditációval és a jogával kapcsolatosan. Most, hogyha én először azt mondják nekem, hogy India, akkor körülbelül az jut eszembe, mint az íze kivág szerelmekbe, hogy mindenki nagyon bölcs, és nagyon, nagyon mosolyog, és nagyon boldog képet festenek az emberek, és körülbelül mindenki ilyen kis silence feliratokkal mászkál egy-egy ilyen elcsendesült táborban. Hogy kell ezt elképzelni?
Maga az asram, az egy teljesen külön világ igazából. Én ezt így két részre bontanám, hogy amikor elindultunk Indiába, akkor felkészítettek, amikor legelőször voltam, 2008-ban vagy 2009-ben voltam legelőször, és akkor teljesen kis zöldfülűként jutottam el, és akkor felkészítettek, hogy az út odafelé az sokkoló, de nyugodjunk meg, az asram az egy teljesen külön világ, az olyan, mint hogyha megérkezünk, és így belépünk a kis földi paradicsomban.
De várjál, mi az az asram?
Tulajdonképpen ott lakik a mester, ott lakik a guru, és ott laknak a, ugye mi úgy mondjuk, hogy szádhakák, a kis tanulók. A szádhakákat úgy képzelhetitek el, tehát hogyha láttátok a Csillagok háborúját, mint a padavanok, hogy ők a tanulók, akik ilyen nagyon komoly gyakorlók. Először én 5 hétre mentem Indiába, de volt, aki 1 évre ment az asramba, egy hosszabb programon, egy képzésen vett részt, voltak olyanok, akik 3 évet, és voltak, akik 5 évig ott voltak. És egy-egy ilyen elvonulás iszonyatosan meg tudja gyorsítani a fejlődésedet, tehát a spirituális fejlődésedet.
Az elején egyedül mentél, vagy együtt mentetek?
Először egyébként külön mentünk, mert akkor meg volt Gergő, a fiunk, és azt beszéltük meg, hogy amíg kicsi a Gergő, tehát mondjuk 4-5 éves, addig repülőre nem ülünk fel egyszerre. Szóval olyan, mint az Air Force van az elnöknél, hogy kell, az alelnök nem ülhet egy gépen az elnökkel. Legelőször egyébként úgy volt, hogy talán a jogával az Őrsvezértéri Padma Jóga stúdióba találkoztunk. Meli, nem tudom, x-edik alkalommal ment el már mellette, és mondta, hogy lement jogázni, és úgy jött vissza, hogy fú, hát ez neked nagyon bejönne, ilyen ugrabugrálás, meg nyújtások.
Nem
meg...
ugrabugrás, nyújtás, mert te szerettél nyújtani.
Igen, igen, mert előtte futottam, még fiatal koromban, és akkor ott a legjobban a futásban egyébként a nyújtás része tetszett, hogy edzés után mindig ilyen közösen levezetett ilyen nyújtások voltak.
Az de akkor talajtornára kellett volna menni.
Ja, tényleg. Igen, mindig az utolsó perc tetszett. Hát lehet, hogy tudat alatt már az is egy ilyen a jogához való közeledésem volt.
Megragadtott, amit mondtál, Meli, hogy ne lepődj meg, amikor először kimész Indiába, mert hogy így sokkolni fog, vagy hogy fogalmaztál?
Igen, igen, igen.
Csak azért, mert nem tudom, én még nem voltam Indiába, egyébként borzasztó nagy kíváncsiság van bennem, és vonz is, érdekel is ez az egész világ. Viszont őszinte leszek, hogyha így az a szó jut eszembe, hogy India, akkor eszembe jut róla a káosz, a kosz, a szegénység, és kicsit az egészségtelen körülmények is, hogy erre gondoltál, amikor mondtad, hogy sokkoló egy picit?
Igen, tehát hogy ez a hétköznapok Delhi-ből, amíg eljutunk az asramba, ez körülbelül 200 kilométeres út Delhi-től északra, ugye az asram az a Himalája lábánál van. És nagyon érdekes, mert Rishikesh, ugye azt mondják, hogy Rishikesh a jóga fővárosa, tehát Rishikesh indiai viszonylatban is az egyik legszegényebb rész. Viszont ez mindig megfigyelhető, hogy ahol nagyon nagy a szegénység, ott az emberek érthető okból elkezdenek válaszokat keresni, és talán a, nem is tudom, Isten keresés, vagy a létezés mélyebb értelmének a keresésére jobban rá vannak talán utal, és ezért tud jobban fejlődni talán ezek a spirituális dolgok az olyan helyeken, ahol fizikai értelemben nagyon nagy a szegénység. És amíg Delhi-től eljutunk Rishikeshbe, ez 200 kilométer, de az ottani útviszonyok tekintetében körülbelül egy 6-8 órás utat képzelj el, 200 kilométer, úgyhogy megy a busz mondjuk 40-nel. És ezt úgy képzeld el, hogy kiérsz Delhi-ből, és akkor várod, hogy mikor jön az autópálya, vagy az autóút, és csak megy a busz, és nincs vége Delhi-nek. És akkor egy idő után rájössz, hogy már nem Delhiben vagy, már rég elhagytad mondjuk így Delhinek a határát, és ilyen tákolt sátrak végig az autópálya mentén. Tehát, mint hogyha mennél, nem tudom én, a Balatonra, és nem érsz ki Budapestről, mert az autópálya mentén, mint hogyha egy zsibbásár tartana egészen a Balatonig. És na, ott látod a szegénységet, hogy a tehenek mászkálnak az út közepén, az autópályán, tehát egy 30-al tudsz menni. És akkor, amikor egy ilyen, tehát, hogy megérkezel és kiszállsz a repülőből, akkor ez sokkoló. És nekem az első utazásnál tényleg az volt, hogy a barátnőmmel mentünk, és ahogy így utaztam a buszon, fáradt voltam, egész éjszaka úton voltunk, és így néztem, hogy Jézusom, ilyen hova kerültem, te jó Úristen, és így emlékszem, hogy a barátnőm is kétségbe esett, ő fiatalabb volt nálam nagyon, és egy kicsit úgy az én agitálásomra jött el Indiába, és úgy éreztem, hogy felelős vagyok érte. És ő ilyen elkerekedett szemekkel nézett rám, hogy láttam, hogy így nem mondja ki, de hogy az van a gondolataiban, hogy Jézusom, hova hoztál?
Miben jobb lett volna az ősvezérterén maradni?
Igen, tehát, hogy én is kétségbe voltam esve, mert én is sokkot kaptam, hogy Jézusom, hova kerültem, de ezt nem mutathattam ki, mert akkor a barátnőm az ilyen pánikrohamot kapott volna. Úgyhogy benne próbáltam így tartani a lelket, őt megnyugtattam, és közben írtam a Zolinak az SMS-t, hogy Zoli, ez ilyen katasztrófa, ilyen menekíts ki innen, ilyen, hogy tudunk innen hazajutni minél előbb. És akkor így indult az egész. Uh-huh. És amikor odaértünk az asramba, és bekanyarodtunk az asramnak a kapuján, Swami Veda asramja ilyen több hektáros területen fekszik, így bekanyarodtunk, és mintha a paradicsomba kerültél volna, és csönd volt, és nyugalom, és béke, gyönyörű szép kert.
Itt külön kertészek vannak, és folyamatosan kertészkednek reggeltől estig így a kis fűszálakat, ami nálunk szerintem gaznak számítana.
Full gaz. Ott nincs fű, ott gaz van.
Igen, azt így megy egy ember, akkor a gyökerét ketté vág, és ketté ülteti a fűszálat.
Tehát nem fűmagot szúrnak, ez tényleg így van, hogy annyira, olyan szárasság van, és agyagos a talaj, hogy a fűmag nem marad meg, és képzeld el, hogy ez például számomra ez is ilyen sokkoló volt, hogy olyan becsben tartják az életet, hogy a gazokat is, amikor gazolnak, akkor kihúzzák, és utána a gyökerestől kihúzott gazt átviszik oda, ahol ott legalábbis az asram környékén, ahol nincsen fű, vagy kirohadt a gaz, és elültetik, és akkor az ott szépen ilyen, mivel fűnyíróval nyírják, utána így bedúsul, és messziről zöld.
És rengeteg virág. Egyébként maga az asram is ott Rishikeshen belül kiemelkedik. Csak abban az asramban vannak kolibrik, mert ők nagyon tiszta helyre szeretnek csak menni, meg ahol nagyon sok virág van. És tényleg láttunk kolibriket egyébként reggel a kis teraszod előtt. Leülsz, így iszod a csájt, a teljes kávét, teját, ilyen csájnak hívják, és nem egyszer reggelent így le tudtunk fotózni, vagy filmezni, úgyhogy jön a kis kolibri, tőled egy méterre, megáll egy virágnál, és akkor szívogatja a nektárt.
És hogy kell ezt elképzelnünk? Egy előre összeállított óra rendetek volt, amit közösen a többiekkel állítottatok össze?
Hát az asramnak volt egy napi rendje, egy napi életritmusa, ami úgy néz ki, hogy nagyon korán kelnek, 4-5 körül van az ébresztő, de az fontos volt, hogy Swami Vedának az volt az elv, hogy semmi nem kötelező. Tehát, hogy tarts mindig tiszteletben a határaidat, és annyi gyakorláson vegyél részt, ami jól esik, mert nem az a lényeg, hogy így elijesszem meg, hogy a kötöttségek világába, az életedből megérkezel, ami tele van a sok-sok kell dologgal, hogy helyt kell állnunk, otthon helyt kell állnunk a munkahelyen, tele vagyunk kötelezettségekkel. És az volt az elve, hogy nem azért mész oda, hogy most tovább ostorozd magad, hogy na itt meg végig kell csinálni a gyakorlatokat, mert csak akkor ér valamit a kintléted. Inkább az egésznek az volt a lényege, hogy így megtanuld elengedni magad, meg az elvárásokat magaddal szemben. Mert hogy a tudás, meg a spirituális fejlődés az nem egy fölszedett dolog, hanem amikor megtanulod letenni a kondicionáltságaidat, akkor magától megjelenik benned, kivirágzik a dolog.
Dolga, nem tudom, hogy ebédet mondtad?
Az ebédet mondtam, nem? Nem igen. Mondtam.
Mondtad, aha, igen.
Mert annyira jó kaja van egyébként, hogy úristen. Tehát ilyen...
Erre ki akartam térni.
Igen, vegetáriánus étkezés van, napi, nem tudom, négyszer, van 3-4 fogás, és mindegyiken iszonyatosan finom, egy csomó receptet így el is hoztam, mert be lehetett menni a konyhába, és együtt főzhettél
jó, de jó.
szakácsokkal, akik egyébként meg nagyon-nagyon kedvesek az emberek. Tehát most beszéltünk itt a szegénységről, de viszont az emberek annyira kedvesek, hogy elmondhatatlan.
És ez nem egy megjátszott kedvesség, hanem ez árad belőlük,
nem? Nagyon.
A nyugalom.
Igen.
Meséljetek már még kicsit Szvámi Védárról. Annyit emlegetitek, ugye nektek ő a mesteretek. Hogy kell ezt elképzelni, és milyen egy ilyen mesternek a környezetében meditálni egyáltalán? Meséltetek nekem már erről, de olyan energia lengi körbe, amikor erről meséltek, amit így nagyon nehéz elképzelni.
Hát ezt nehéz elmondani, mert ez egy olyan tapasztalat, amit amikor ott vagy tényleg egy ilyen önmegvalósított mester közelében, nagyon nehéz átadni.
Talán az a legegyszerűbb, amikor először találkoztál vele, hogy mi jött át.
Hogy így, amikor közelébe kerülsz, eltűnnek a gondolataid, az összes konfliktusod. Megérkezel egy előadásra, most az első találkozásokról beszélek, megérkezel az előadásra, elfoglalod a helyed mondjuk a nézőközönség, vagy a nézőtéren, viszed magaddal a gondolatokat, mit csináltál előtte, meg egy csomó minden ott jár a fejedbe, a problémáid, tehát amik az életedben zajlanak. És akkor, amikor megjelenik a mester, és fölmegy a színpadra, Szvámi Véda leült, és ő mindig egy 2 perces elcsendesedéssel kezdte az előadásokat. És ahogy így leült, és becsukta a szemét, egyszerűen olyan csend lett. De nem fizikai értelemben csend, hanem elhalkultak a gondolataid, eltűntek a gondolataid, de ez egy telt csend, a teljesség csendje. Eltűnnek a kérdéseid, eltűnnek a problémák. Így rájössz, hogy ez a sok kérdés és konfliktus, a pro és a kontra aspektusok, amik a fejedben az egyes gondolatok meg problémák mentén száguldoznak, az így elhalk, hogy nincs probléma.
Olyan nehéz ezt így elképzelni, főleg ezekben az időkben most, ami most is itt van, hogy van egy ilyen hely, meg van egy ilyen ember, aki ilyen energiákat közvetít, és megjön a nyugalmad és a békéd. Szerintem most nagyon sokunk sokat fizetne azért, hogy ezt legalább egy napra megkapja.
Igen, tök érdekes, hogy amikor így ott vagy a közelében, és rád néz, akkor olyan szeretet jön bele. Tehát nem beszélgetsz vele, nincs szükség szavakra, csak szeretve érzed magad. De egy olyan szeretetben vagy, hogy olyan azt érzed, hogy biztonságban vagy, soha életedben nem voltál még ekkora biztonságban. És hogy valaki így szeret, ahogy vagy, az összes hibáddal együtt, nem akkor szeret, ha magabiztos vagy, vagy akkor szeret, ha jól viselkedsz, vagy akkor szeret, ha viselkedsz valahogy, hanem elfogadva érzed magad. Úristen, így én azóta sem éreztem ilyent. És nem azzal inspirál, hogy elmondja előadásokon, hogy milyennek kellene lenned, hanem olyan szeretve érzed magad, hogy anélkül, hogy bármit mondana, egyszerűen felébred benned az a késztetés, hogy hogyan lehetnél jobb ember, hogy méltó legyél arra, hogy valaki így szeret téged. Hogy úgy néz rád, hogy ő azt látja benned, ami lehetnél. Érted? A benned lévő potenciálokat látja. Ő úgy lát téged, mintha már az lennél. Aki nem találkozott egy megvilágosodott mesterrel, az nem tudja, hogy milyen érzés, amikor valaki úgy szereti őt, ahogy van, amilyen. Egyszer a csoportot fogadta, és mindenki odament hozzá a csoport beszélgetés végén, és akkor mindenki odament hozzá, letérdelt el, és mindenkit megáldott. És amikor letérdeltem elé, és fejemre tette a kezét, és így kitört belőlem a sírás, és nem bírtam abba hagyni. És ő csak így mosolygott, így próbált így megnyugtatni, és ilyen, nem tudom, én akkor voltam 35-36 éves, de ilyen úristen 35 év fájdalma és traumáit törtek ott föl azért, mert egy olyan embernek a közelébe kerültél, aki úgy szeret, ahogy vagy, aki úgy fogad el, ahogy vagy. Így feloldódnak azok a dolgok, ami mindannyiunkban benne van, hogy tartani kell magunkat. Nem sírhatod el magad, érted, a munkahelyed, vagy hát elsírhatod magad, de nem szoktuk. És így az életünkben ahhoz, hogy ezt egybe tudjuk tartani, van egy szerep, amit megszoktunk, egy persona, ugye, amit a világ felé mutatunk, és ezt így tartod. És amikor egy olyan ember közelébe kerülsz, akinél érzed, nem azért, mert mondja, hanem ezt érezni lehet, hogy nincs szükség a personádra. És ott így kiengedsz, és kijön az összes ilyen elfojtott fájdalom, és sérelem, és blokk, minden szar, amit hordozunk, az elképesztően gyógyító erejű.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, vagy mondani, hogy innentől kezdve valószínűleg abban áll a legnagyobb feladat, hogy amikor hazajössz, akkor ezt hogy tudod megtartani?
Mindig úgy jöttünk az, hogy úristen, hát na most ezt akkor elvisszük, itt, amit kaptunk, ezt a békét, ezt a szeretetet. Ilyen marha lelkesen jöttünk az, hogy na most akkor ezt elhozzuk haza, és itt mindenkinek átadjuk.
Felhívta a telefon, hogy Zoli, én soha többet nem veszek föl farmer.
Igen. Tehát ugye nincs tükör, figyelj, várjál. Kezdjük ott, hogy nincs tükör az asramban. Tehát szép lassan, pár nap alatt hozzászoksz ahhoz, egy pici tükör van, amiben az arcodat látod reggel fogmosásnál. És hogy tudod, hogy milyen elképesztő ereje van annak, hogy pár nap alatt leteszed azt, hogy mielőtt elindulsz mondjuk egy előadásra, belenézel a tükörbe, vagy hogy nézel ki. Tehát, hogy az egész ugye afelé megy, hogy mi a mi társadalmunkban, meg mi életünkben minden a külsőségre épül. Hogy szépen felöltözünk, tiszta ruhát veszünk, kisminkeljük magunkat, a hajunkat megcsináljuk, da-da-da-da-da-da-da-da. De azzal közben nem fog, tehát azzal fel ennyit nem foglalkozunk, hogy milyen mentális állapotban vagyunk, amikor kilépünk a szobából. Mindent a külsőségre helyezünk, hogy csinosak legyünk, tiszták legyünk, stb. És basszus, az elménk állapota meg közben olyan katasztrofális, és tele vannak, és a drámák ott zajlanak bennünk. Tehát az elménket nem öltöztetjük fel, nem hozzuk elfogadható állapotba csak a külsőnket.
Erre mondta a Véda bácsi néha, hogy a meditáció az a mind washing soap, vagyis az elmének a szappanja.
Eletisztító szappana.
És azzal is foglalkozunk.
Tehát, hogy azt mondta, hogy igen, ezt meg kell fordítani az arányt, hogy inkább azzal foglalkozunk, hogy milyen mentális állapotban vagyunk, hogy a gondolataink milyen állapotban vannak, amikor kilépünk a házból, vagy elkezdünk beszélgetni egy másik emberrel. Ne azzal foglalkozunk.
És ne a rúzsunk színével.
Igen, meg hogy áll a hajunk. És akkor ehhez, tudod, ilyen kis apró segítségek, hogy nincs tükör. És akkor pár nap után megszokott, hogy ja, akkor végül is nem azt kell nézni, hogy milyen ruhába vagy. És akkor is szép lassan ezt te is leteszed, hogy csinos ruhába, tehát, hogy csinos ruhába mászkálj. Le van szarva, az a lényeg, hogy kényelmes legyen. Tehát, hogy melegítő és tiszta legyen, kényelmes legyen, pont. És akkor ezt úgy megszoktuk, az első alkalommal mondom, 5 hétig voltam kint, ezt úgy, olyan klasszul megszoktuk a barátnőmmel, így 5 hét alatt annyira átállt a gondolkodásunk, hogy úgy jöttünk haza, hogy tehát, hogy egy, hogy megváltjuk most, aztán megváltjuk a világot, ezt most hazavisszük, ezt a békét. 2, a büdös életbe többet nem veszünk fel farmert. Hát hülyék vagyunk, basszus, hogy farmerba belepréseljük magunkat. És, mert akkor ugye megszoktad, hogy érzed, hogy el vannak szorítva az erek a lábadban, a hasad el van szorítva, lélegezni nem tudsz rendesen, mert a farmer, mit tudom én, szűk.
És meddig tartott, Meli?
Hát képzeld el, Kitti, hogy éveken keresztül figyeltem, és nem változott, 3 hétig. Mindig 3 hétig tartott. És akkor 3 hét után szépen visszasüllyed. Tudod, ahogy, na ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy úgy jössz haza, hogy most megváltod a világot. Na most ezt a szeretetet, ezt most ráöntöd a környezetre, ha akarja, ha nem. Viszont azt is megfigyeltük, hogy ahogy hazaérünk, ugye kint az a gyakorlati felkészítés az életre. De az élet az itthon vár. A problémák itthon várnak, és az igazi tanulópálya az a hétköznapok. Tehát, hogy az egésznek akkor van értelme, hogyha azt, amit kint tanultál, és a meditációt, és a csendet, és a békét haza tudod hozni, és itt be tudod építeni a mindennapi életbe. Mert marha könnyű nyugodtnak lenni, meg meditálni, meg megvilágosodni, meg szeretni mindenkit egy asramban, ahol mindenki csak mosolyog, ahol nincsenek konfliktusok, ahol nem mondanak ellent neked, ahol csupa olyan emberrel vagy, aki ugyan a felé törekszik, mint te. Hát így marha könnyű meditálni. De az igazi kihívás, hogy akkor azt is tudod vajon szeretni, aki nem annyira kedves veled? Azzal is ugyanilyen kedves és szeretettel teli tudsz lenni, aki mondjuk ellent mond neked, és vitatkozik, és beszólogat?
Vagy tudod-e magadat ugyanúgy szeretni, hogyha nem úgy cselekszel, ahogy mondjuk elvárod magadtól?
Igen, és mondjuk 3-an azt mondják, hogy milyen hülye vagy, meg ez katasztrofás, hogy mekkora hülyeség, amit te csinálsz.
És Indiába érted, azért kimész, hogy csöndbe legyél, meg meditál, miért itthon nem tudsz?
Hát hány ilyet kaptam. És akkor tudod, az embernek megy fel a pumpa, hogy ilyen, úristen, nem tudják, hogy mit kaptam én ott kint. De hogy ilyenkor kegy eszedbe is, hogy maradj nyugodt, figyeld a légzésed. Ilyenkor figyeld a légzésed. És akkor egy provokatív kérdésre ugyanolyan kedvesen és szeretettel tudsz válaszolni. És nem egóból válaszolsz, hanem ebből a mindsetből, amit kint Swami Védától tanultál. De egyébként ilyenek a tanárok is, ugye Swami Véda most már továbbment, úgyhogy az utódja Swami Rita van, akiből ugyanez a szeretet árad, és a tanárok, akik Swami Véda keze alatt tanultak, ugye mára már kénytelenek voltak előlépni, mert hogy nincs mester, tehát akkor vagy siránkozhatunk, hogy jaj, most mi lesz velünk, meghalt a mester, vagy pedig akkor így összeszedjük magunkat, hogy jó, oké, akkor basszus, ezt tanultuk egész eddig, Swami Véda egész eddig erről beszélt, akkor megpróbáljuk átadni a környezetünknek legalább a töredékét annak, amit tőle tanultunk. És akkor nagyon szépen előléptek ezek a kis tanárok meg tanítványok, akik ott voltak, és úristen, olyan szeretet sugárzik belőlük is. Tényleg tett az ashramba a kertészek, a szakácsok ugyanolyan kedvesek.
Azt ígértük, hogy lesz egy vezetett meditáció most a végén, és utána kérdezhetnek.
Ezt így nagyon fontos elmondani, hogy tehát a mi szintünkön a kezdés az 5 perc meditáció, vagy a 2 perc meditáció, mert hogy el kell indulnunk valahonnan, nem várhatjuk magunktól azt, hogy leülünk meditálni, és akkor fél óra meditáció után megváltozik minden. Olyan sok szart hozunk magunkkal a gyerekkorunkból, az életünkből, hogy itt kezdődik az első lépés, hogy 2 perc meditáció, 5 perc meditáció, és a többi pedig szép, lassan, fokozatosan érkezni fog hozzánk. Szóval nem szabad azt várni magunktól, hogyha egy meditáció után nem történik csoda, és nem látunk fényeket meg, nem érezzük azt, hogy na most átjár minket a szeretet, akkor valamit elcsesztünk, és elrontottuk a meditációt. Hanem, hogy ez egy folyamat, egy hosszú lépés, és az első lépés lehet, hogy az, hogy most nem tudom, hallod ezt a beszélgetést, és megcsinálsz velünk egy ilyen rövid elcsendesedést, egy meditációt, a többi pedig jönni fog.
Mit kell akkor most csinálnunk, Meli, vezess minket végig ezen az 5 percen?
Akkor helyezkedj el kényelmesen, és erre a pár percre arra kérlek, hogy bárhogy is ülsz, ülj fel úgy, hogy a gerinced egyenes legyen. Tehát, hogyha hátradőlve kényelmesen hallgattad a fotelból, vagy a karosszékből, vagy a kanapéról, akkor erre a pár percre ülj fel úgy, hogy a gerinc egyenes legyen, és nyújtozz meg a gerincel és a fejtetővel fölfelé. A talpak érjenek le a talajra, ha megteheted, és nagyon finoman érintsd össze a hüvelyk és a mutató ujjad begyét. Nem kell szorítani, csak nagyon gyengéden érintsd össze, éppen csak, hogy érezd a szívverést. És a következő kilégzéssel hunyd le a szemed. Vondd vissza a figyelmedet minden más térből és minden más időből. És egy pillanatra csak tudatosítsd a létezésed. Figyeld meg, hogy benned egy megfigyelő elkezdi figyelni a létezését. És lassan irányítsd a figyelmedet a légzésre. Ne avatkozz közbe, ne akard erőből mélyíteni, vagy lassítani a légzést. Csak egyszerűen kezd el megfigyelni a spontán légzésed ritmusát, ahogy áramlik az orrnyílásokban. Érezd a levegő érintését és áramlását az orrnyílásokban. Belégzésnél figyeld meg azt a pontot, ahol a hűvös beáramló levegő megérinti az orrnyílásokat. Kilégzésnél pedig tudatosítsd azt a pontot, ahol a kiáramló levegő még utoljára érintkezik az orrnyílásokkal, mielőtt elhagyná azokat. Csak ezt a két pontot figyeld. Lélegezz puhán és gyengéden. És miközben továbbra is kapcsolatban maradsz az áramló légzéssel ebben a megfigyelésben, nagyon lassan és hunyorogva nyisd ki a szemed, és maradj továbbra is kapcsolatban a légzés áramlásával, nyitott szemmel is. Om Shanti. Remélem, hogy sikerült egy kicsit elcsendesedni. Ez egy ilyen nagyon rövid légzésfigyeléses gyakorlat volt, egy ilyen instant gyakorlat, amit igazából bármikor magatokkal vihettek és megcsinálhattok, hogyha úgy érzitek, hogy szükségetek van egy percre, hogy középre kerüljetek.
Hálásan köszönjük, Meli!
Innen folytatjuk legközelebb. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!
Köszönjük, sziasztok!